Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 440. dicséret első versét énekeljük. Jel, lássuk az Úr keresztjét, melyet felvett érettünk. 440. dicséret első versét énekeljük. Jel, lássuk az Úr keresztjét, melyet felvett érettünk, megszánvált embernek vesztét, megfizetett helyettünk. Úr lévélek szolgává, mindenek csúfjává, Istenségét elrejtette, mi döntestünket elvette. Folytassuk megkezdett dicséretünk éneklését. A második, harmadik és negyedik verset énekeljük, a Gecsemáné kertjében kezdette szenvedését.
A Gecsemáné kertjében kezdette szenvedését, érezvén a kint lelkében, s a halál rettentését. Ívékesedő pohár fizette értünk az árt, véres cseppjei testének nékünk gyógyulást szerzének. Így szintén lelkéig hatta, sebes vizek mélysége, itt kezdődik a nagy csata, s lelke keserűsége egyedül hagyatta ték, éjjel megfogadta ték, ki minden kézen fogva tart, megfogadtatni így akart. Feszítésre ítélteték, gyalázatot kínokra, Pilátushoz vitettették, önként ment ez átokra, ki ügyét, hogy meghallá, őt ártatlannak vallá, mégis az a kereszt fára, a legkínosabb halára.
Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Dániel próféta könyvének 7. részéből, az első 14 versben. Bélsaccárnak, Babilon királyának első esztendejében álmot látott ágyában Dániel elméjének látomásait. Az álmot följegyezte, és a lényegét elmondta. Ezt mondta Dániel: láttam látomásomban éjszaka, hogy íme az ég négy szele rátől a nagy tengerre. Négy nagy állat jött föl a tengerből, mindegyik különbözött a másiktól. Az első olyan volt, mint az oroszlán, és sasszárnyai voltak. Láttam, hogy szárnyait kitépték, fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. Azután íme egy másik állat jelent meg, a második egy medvéhez hasonlított. Félig fölemelkedett, és három oldalborda volt a szájában, a fogai között. Így szóltak neki, kelj föl, és egyél sok húst. Ezután láttam, hogy íme egy másik állat jött, olyan, mint a párduc, és négy madárszárny volt a hátán, négy feje volt az állatnak, és hatalmat adtak neki. Ezek után éjszakai látomásban íme egy negyedik állatot láttam, rettenetes, iszonyú és rendkívül erős volt, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot összetaposta a lábával. Különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt. Mialatt a szarvakat szemléltem, íme egy másik kicsiny szarv növekedett ki közöttük, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakított előtte, és íme emberi szemekhez hasonló szemek voltak ezen a szarvon, és nagyokat szóló száj. Ahogy néztem, trónokat helyeztek el, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér volt, és a fején a haja olyan volt, mint a tiszta gyapjú. Trónja tüzes láng volt, és annak kerekei olyanok voltak, mint az égő tűz. Tűzfolyam folyt, és jött ki a színe elől, 1000-szer 1000-en szolgáltak neki, és 10000-szer 10000-en álltak előtte. Összeült a törvénykezés, és könyveket nyitottak ki. Akkor figyelni kezdtem a nagyhangú beszédek miatt, amelyeket a szarv szólt, láttam, ahogy megölték azt az állatot, teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi állattól is elvették a hatalmat, de egy ideig még életben hagyták őket. Láttam az éjszakai látomásban, hogy íme az ég felhőin jött valaki, olyan, mint egy emberfia. Az öreg korúhoz ment, és eléje vitték őt, és hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje, hatalma örökké való hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága sem pusztul el. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét meg mi bennünk, hogy ne csak halljuk, hanem értsük, és az ő dicsőségére gyümölcsöt teremjünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, ebben a vészterhes időben, amikor mint egy ítéletet láttunk a világ fölött, hadd forduljunk hozzád, ítélő bíróhoz, de hadd forduljunk hozzád úgy is, mint mennyei édesatyánkhoz. Mint a világ urához, aki kézben tart mindent, kézben tartja a mi életünket is, kézben tartja gyülekezetünket is. Hálát adunk neked, hogy ezért teljes bizalmunkat beléd vethetjük. Bocsásd meg a mi vétkeinket, bocsásd meg aggodalmainkat, bocsásd meg mindent, amit elkövettünk ellened, és amit el fogunk követni még ezután. Urunk, könyörülj rajtunk, és add meg azt a bátorságot és bizalmat, amelyet egyedül te tudsz megadni. Kérünk, hogy a mi szívünket biztasd föl a te igét hallására, biztasd föl bűnbánat gyakorlására, biztasd föl, hogy te vagy a bűnbocsánat Istene, és biztasd föl, hogy egyszülött fiad már mindent elvégzett a kereszten. Hálát adunk neked, hogy nagypénteken éppen erre emlékezhetünk, de azért is hálát adunk, hogy ez nem csupán emlékezés a mi számunkra, hanem élő valóság. Hadd kapaszkodjunk belé, megváltó személyes Urunkba és Istenünkbe. Légy itt velünk, és szólj hozzánk kegyelmesen. Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 4. rész 7. és 8. verséből hirdetem nektek. Boldogok, akiknek bűne megbocsátatott, és akiknek elfedeztettek hamisságaik. Boldog ember az, akinek az Úr a bűnt nem számítja be. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 340. dicséret első versét énekeljük, te drága Jézus, mi történt te véled?
Te drága Jézus, mi történt te véled, hogy oly keményen sújt az ordítélet, a szörnyű védket el mivel követted. Mi volt a tetted?
Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakasz utolsó verseiben, Lukács evangéliumának 22. részében a 66-tól 71-ig terjedő versekben. Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és a nagy tanács elé állították, tudnélik Jézust, majd azt mondták, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt, ha mondom nektek, nem hiszitek, és ha kérdezek, nem feleltek nekem. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia a hatalmas Isten jobbján. Erre mindnyájan azt kérdezték tőle, te vagy tehát az Isten fia? Ő pedig azt válaszolta, ti mondjátok, hogy én vagyok. Azok pedig így szóltak, mi szükségünk van még tanukra, hiszen mi magunk hallottuk a saját szájából. Amen. Kedves testvérek, hálát adok Istennek, hogy eddig még soha nem kellett állnom bíróság előtt, sem felperesként, sem alperesként, sem tanuként. Az Úr megőrzött ettől. Az igében viszont egy törvényszéki tárgyalás és ítélethozatal kellős közepébe csöppenünk, ahol utalásképpen egy másik ítélkezés is említésre kerül. És majd egy harmadikról is szeretnék szólni, ezért ezt a címet adtam a ma délelőtti istentiszteletnek, a három törvénykezés. Az első, Jézus a nagy tanács előtt. A Gecsemáné kertben alattomban elfogott Jézust először Annáshoz, Kajafás főpap apósához, a korábbi főpaphoz, majd magához Kajafáshoz vitték kihallgatásra. Aztán, ahogyan olvastuk az igében, korán reggel összeült a nagy tanács, hogy ítéletet hozzon Jézus fölött. A többi evangéliummal egybevetve pontosan követhetjük a tárgyalás menetét. Először hamis tanúk álltak elő, de vallomásaik nem egyeztek egymással. Azután újabb tanúk jöttek, akik Jézus korábbi szavait kiforgatva megvádolták őt, hogy le akarja rombolni a templomot, hogy aztán majd 3 nap után fölépíthesse azt. De Jézus nem felelt a vádakra. Akkor a főpap felállt. A rendtartás szerint ilyenkor az egész nagy tanácsnak föl kellett állnia. Gondoljuk el, milyen lehetett ez a helyzet, feláll a főpap, és feláll vele együtt 70 ember. És aztán a főpap középre jött, hogy Jézust megfélemlítse. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Kérdezte Jézustól. Tulajdonképpen ez a lépés teljesen szabálytalan volt, mert a bíróság elnöke a perrendtartás szerint nem kérdezhetett volna, és az eltérő tanúvallomások miatt a vádlottat szabadot kellett volna engednie. Jézus így erre a kérdésre sem válaszolt. És ekkor Kajafás kijátszotta az adút. Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy a Krisztus, az Isten fia. És ekkor Jézus már nem hallgathatott. Én vagyok, vallotta az Ézsaiásnál gyakran olvasható isteni önkijelentéssel, és még hozzátette, és meglátjátok majd az emberfiát a hatalmas jobbján ülni, amikor eljön az ég felhőiben. Lukács egy kicsit rövidebben írja le a tárgyalás menetét, de össze lehet vetni Máté és Márk evangéliumával, és így kerekedik ki ezekből az evangéliumokból a kép, hogy tulajdonképpen mi is történt. És ekkor a főpap megszaggatta a ruháit, és egy pillanat alatt megszületett a halálos ítélet, és peregtek az események feltartóztathatatlanul egészen a Golgotai keresztig. Ez tehát az első törvénykezés, amiről szól az ige Jézus a nagy tanács előtt. De van egy másik törvénykezés is, éppen az, amire Jézus szavaiban utalt. Tudnélik, nem Jézus a nagy tanács előtt, hanem az egész világ az emberfia előtt. Ezért olvastam fel lekcióként Dániel proféciáját. Az idők végezetén, Krisztus ítéletre eljövetelekor, összeül a törvénykezés, könyvek nyittatnak ki, és az Isten ellenes hatalmak fölött kimondatik az ítélet. Az öregkorú, a proféciában Dániel ezekkel a szavakkal írja le Istent, trónra ül, és az emberfiát oda vezetik hozzá, hogy mind az ítéletet, mind az uralmat ő gyakorolja. Ahogyan ezt János evangéliumában maga Jézus saját magára alkalmazza, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz. És ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogyan az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is, akiket akar, életre kelt. És az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet is teljesen a fiúnak adta át. Az atya az ítéletet a fiúnak adta át, úgy, ahogyan Dániel proféciájában olvassuk, hogy az öregkorú elé vezetik az emberfiát, és minden hatalom neki adatik. Eljön tehát az az idő, amikor már nem Jézus áll a nagy tanács előtt vádlottként, mint akkor ott nagypénteken, hanem az egész Isten ellenes világ áll majd vádlottként az ítélő bíró Jézus Krisztus az emberfia előtt. Erre az időre ugyan várni kell még, de nem tudhatjuk, hogy mikor jön el. Én úgy gondolom, hogy azért olyan nagyon messze már nem lehet. De van egy harmadik ítélkezés is, kedves testvérek, amiről szólni szeretnék, ami most zajlik. Isten elkezdte az ítéletet a világ fölött. Az istentelenség, sőt, Isten ellenesség fölött. Isten elkezdte az ítéletet a homoszexualitás fölött, az abortusz fölött, az eutanázia fölött, az ember istenkedése fölött. Eszembe jutott Bábel tornyának a története, ahol a lázadó emberiség egy égig érő tornyot akart építeni, de ahogyan a Biblia metsző gúnnyal leírja, az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet az emberek fiai építettek. Istennek le kellett szállnia, hogy egyáltalán észrevegye azt a piszlicsári kis építményt, amelyről a lázadók azt hitték, hogy eléri az isteni magasságokat. Ez a világ, és benne az Európai Unió is azt hitte, hogy majd a globalizáció, a száguldó gazdaság, a növekvő migráció, a tudomány rohamléptékű fejlődése megold minden problémát, és előbb-utóbb elérjük a szép új világot. Aztán Isten leszállt, hogy egyáltalán lássa a mi dübörgő gazdaságunkat, és elég volt egy láthatatlan kis, félig élő, félig nem is élő lény, egy vírus, hogy füstbe menjenek terveink, és romba dőljenek reménységeink. Ez a harmadik ítélet. A harmadik ítélet, amit Isten most bocsát ránk. De, és ez az evangélium, hogy van egy negyedik törvénykezés, amelyben mentesülünk az ítélet alól. Megint csak Jézust idézem, ugyanonnan János evangéliumából, egy kicsit később ezt olvassuk, bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Ez a halálból az életre való átmenetel az újjászületés, a megtérés csodája, melynek alapja az a bizonyos első törvénykezés és első ítélet, amelyet Jézusnak kellett elszenvednie. Ahogyan Ézsaiás Krisztus előtt 700 évvel már megprófétálta, őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk. Mindenki a maga útjára tért, de az Úr őrá vetette mindnyájunk vétkét. Ez a negyedik ítélet, amely már nem minket ér, mert aki újjászületés Isten kegyelme által átment a halálból az életre, az már ítéletre sem jut, mert helyette Jézus Krisztus szenvedte el az ítéletet. Helyette Jézus Krisztusnak kellett meghalnia ott a Golgota keresztjén, ahol magára vette minden bűnünket és minden nyomorúságunkat. Elszenvedte az Istentől való elhagyatottságnak, az Istentől való távolságnak az állapotát. Mi miattunk, mi helyettünk és mi érettünk. Hát éppen erről szól a nagypénteki evangélium, és így adjon nekünk Isten áldott ünnepeket. Nagypénteken, húsvét vasárnap, húsvét hétfőn. Hiszen ezek az ünnepek egymástól elválaszthatatlanok, Jézus Krisztus golgotai kereszthalála nem választható el az ő feltámadásától, és a húsvéti örömüzenet nem választható el nagypéntektől, amikor az Atya magára hagyta őt, amikor neki nem csak fizikailag kellett szenvednie, hanem még inkább kellett szenvednie lelki értelemben, mert el kellett szenvednie a kárhozatnak a kínját helyettünk, miattunk és érettünk. Ámen. Kedves testvérek, ráfelelő énekként megkezdett 340. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Mondd ennyi kinnak, mi az eredetje.
Mondd ennyi kínnak, mi az eredetje, jaj, vétkeimmel, veltelek keresztre, amit te szenved, Jézus, én okoztam, fejedre hoztam.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged golgotai kereszthalálodért, magasztalunk téged a megváltásért, és magasztalunk téged, hogy elküldted szent lelkedet azon az első pünkösdön, hogy a megváltást jelen valóvá tegye a mi számunkra, közvetítse a mi számunkra. Hálát adunk neked, hogy ezért már miénk lehet a megváltás csodája, amikor újjászülettünk, megtértünk a te kegyelmedből. És hálát adunk neked, hogy a megváltás erőiből, a te kereszthalálodnak és feltámadásodnak az erejéből élhetünk életünk minden napján, és ezért nem kell aggodalmaskodnunk, és nem kell félnünk, bármi következzék is ránk ezen a világon. Köszönjük, hogy amivel te megajándékoztál bennünket, az a bűnbocsánat és az örök élet. Nem hosszú élet csupán, hanem örök élet, egy minőségileg más élet. Ezt köszönjük neked. De köszönjük, Urunk, hogy gondod van ránk fizikai értelemben is. Urunk, a te kezedbe tesszük életünk idejét, te látod, te tudod, hogyan tervezted el ezt a járványt és benne a mi sorsunkat, de tudjuk, hogy mivel a te kezedben van, ezért jó helyen van a mi életünk. Akár élünk, akár halunk, a tiéd vagyunk, ha szeretünk téged. És ahogyan Pál apostol által is üzented, akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál. Ebben tégy bennünket teljesen bizonyossá. Kérünk, Urunk, gyülekezetünkért. Kérünk most magunkért, akik nem tudunk összegyülekezni vasárnapról vasárnapra, bibliaóráról bibliaórára, rétegalkalomról rétegalkalomra, csak így az internet jóvoltából tudjuk követni az ige hirdetését. Kérünk, Urunk, hogy ha virtuális is a mi közösségünk, de mégis benned egyek vagyunk, és benned egymásra találhatunk. Köszönjük ezt neked, és kérünk, hogy amikor majd elmúlik a vész, akkor újra örömmel köszönthessük egymást, fizikai értelemben is. Kérünk a betegekért, most különösképpen kérünk azokért, akik ezáltal a vírus által fertőződtek meg. Külön kérünk az orvosokért és az ápolókért, adj erőt és türelmet nekik, add, hogy ők ne kapják el ezt a vírust, hogy minél többek gyógyulásában tudjanak segítkezni. Kérünk azokért a családokért, amelyekben már elhunytak emberek, te adj vigasztalást és te adj rátekintést. És Urunk, hadd kérjünk téged arra, hogy ez az egész mizéria, ami az egész földön zajlik, hadd nyissa fel sokak szemét arra, hogy te vagy az Úr, de hogy te vagy a megváltó is. Kérünk, hogy sokan forduljanak hozzád, és sokan kiáltsanak hozzád, hiszen akik segítségül hívják az Úr nevét, azok üdvözülnek. Kérünk, Urunk, ezért az egész világért, hogy amikor elvégezted munkádat, vess véget a járványnak. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az áldás kérése előtt a 366. dicséret első 5 versét énekeljük, az én időm, mint a szép nyár, mentem eljár. 366. dicséret első 5 versét énekeljük.
Az én időm, mint a szép nyár, mentem eljár. Nem messze tőlem a vég, ám a lélek el nem enyész, sőt vérelész. Jó vagy, jaj, pohol vagy ég, nem szükség, hát veszteg ülnem. Kell készülnöm, igen jól a szövétnek, mert majd a maz öt szüzet. ezekkel. Vélemír számot vetnek. Ó, Uram, hová kell lennem? Ha kell mennem vele bírámmal szemben, már ezt is alig állhatom. Ha forgatom ezt előre eszemben, a kürtzengés már is hallik, és hallalik útban már az angyalok. Életem csak egy tenyérnyi, számon kéri, Jézusom, ha meghalok. Taníts meg, Uram, hogy holtom, s rövid voltom, soha el ne felejtsem, és a jövendő életet, ítéletet szívemből ki ne ejtsem.
Kérjük a mi Urunk áldását, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Befejezésül a 367. dicséret második versét énekeljük. Azt mondta Jézus idelen, új próba és új küzdelem, a hívők sorsa szüntelen.
Azt mondta Jézus idelen, új próba és új küzdelem, a hívők sorsa szüntelen. Azért ne csünkedjünk, ne féljünk, az út rövid, végére érünk. Az álmod üzdel készen áll, Krisztus nép jön a király.
Áldás, békesség, viszontlátásra!